Dicsért tessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a nagy katekizmusból a hiszek egyet gondoljuk tovább, elmékedjük, én próbálom magyarázni. És hát most eljutottunk az elmúlt órákon ahhoz a hitcikkelyhez, hogy hiszem az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházat. Az egyről is, a szentről is, a katolikusról is már volt szó, sőt, az apostoli anyaszentegyházról is, de ami nagy katekizmusunk, ezt az apostoli részt kibővíti. Tehát nem szűkíti le arra, hogy mi az apostolok talapzatán állunk, hanem kibontja az egész küldetés gondolatot, ami aztán vonatkozik a világi hívekre is, a szerzetesekre is, és hát természetszerűleg a papságra és a püspökökre, a római pápára első vonalban, de hát erről is már volt szó, tehát nem kapkodás ez, amit én itt mondok, hanem ennek a követése, amit a nagyhiszek egy magyarázatánál van, a világi hívek, ugye van is egy ilyen fejezet a nagy katekizmusunkba, és ez egy roppant szerte ágazó. És amikor azt mondjuk, hogy az egyházunk apostoli, akkor általában még a jobban fölkészült hívek is csak arra összpontosítanak, hogy mi az apostoloktól kaptuk a tanítást. De hát, hogyha arra gondolunk, hogy az apostol szó az küldöttet jelent, egyébként az angelos is, az is az angyal is küldöttet jelent, akkor ennek a küldöttségnek a hátterébe egészen el kell menni magáig az Istenig, hiszen a Szentírás arról győz meg bennünket, hogy az egész üdvösség történet a küldetésnek a története, hiszen az Atya küldi a fiút, és hogyha van predestináció, előre rendelés, már pedig van, pozitív módon a katolikus hit szerint, ugye, a kárhozatot mi nem valljuk, hogy arra oda rendelne bennünket az Isten, hiszen szabad akaratunk is van, de a pozitív predestináció, hogy az Isten kigondol valamit, és azt véghez is viszi, az Jézus Krisztussal kezdődik, hiszen elküldte ebbe a világba az ő fiát, és meghatározott feladatot adott neki. Már a zsidók is valamiképpen erre gondoltak, amikor azt mondták, hogy Isten, Jahve majd elküldi a szabadítót, meg a messiást. Hát erre várnak mind a mai napig a zsidók, hogy az Isten küldi majd nekik a messiást. Mi azt mondjuk, hogy nekünk már elküldte. És vannak olyan zsidók, akik azt mondják, hogy majd a második eljövetel a számunkra is a messiás megismerését jelenti. Tehát valóra válik az Atyának a terve, és hát maga Szent Pál apostol mondja, hogy elküldte fiát, ki asszonytól született erre a világra. És hát ezt a küldetést, ezt elfogadja maga Jézus Krisztus, hogy ő az Atya küldötte. És hát ugye föltették a kérdést a középkorban, hogy miért lett Isten fia emberré, miért jött ebbe a világba. Hát ez a Szent Anselmnek volt a kérdése, cur Deus homo, miért lett emberré az Isten fia. És hát akkor erre adtak többrétű választ, amely mindig csak egy szeletét hozta az igazságnak, viszont mi azt mondjuk, hogy a bűn nélkül is, hogyha az emberiség nem követi el a bűnt, az Isten elküldte volna fiát ebbe a világba. Ezt egyébként a ferences teológia Dunskótusszal az élen ezt mindig vallotta, hogy Jézus eljött volna anélkül, hogyha az ember nem követett volna el bűnt, mert az ő küldetése az, hogy az embert visszavigye az atyai házba. A szinoptikus evangélisták azt mondják, hogy keresse azt, ami elveszett, és János pedig már azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, ugye ezt ismerik, ezt a szép mondat, hogy mindaz, aki benne is el ne veszel, hanem örökké éljen, hogy elküldte fiát, tehát hogy itt van a nagy elsődleges küldetés. És aztán Jézus ezt a küldetést továbbadja az apostoloknak, és a Szentlélekkel pedig segíti, hogy a küldetés fokozódjék és állandósuljon a világ végéig. És ebbe a gondolatkörbe illik már bele az egyháznak is a küldetése. Tehát nincs leszűkítve csak arra, hogy volt 12 apostol, 12 pátriárka mintájára, és akkor azok elindultak, hanem a teremtés kezdetétől fogva ez benne van az isteni tervben. És hát a küldetés az nem csak a hierarchiára vonatkozik, nem csak az apostolokra és az utódaikra, ezt különösen is tudatosították még az ókorban, a keresztség által is, hogy ők küldöttekké váltak. És hát ezért történhetett meg az, hogy azok az apostolok, akik elmentek különböző részeire az akkori világnak, találkoznak olyan emberekkel, akik már hallottak a kereszténységről, keresztény hitről, mert maguk a hívek is fontosnak tartották, hogy ők is evangelizáljanak és vigyék tovább. Most ez a gondolat egészen azt lehetne mondani, hogy a konstantini időkig magától értetődő volt, ugye Nagy Konstantin volt az, aki a 300-as években szabadságot adott a kereszténységnek, és mint egy népvallássá tette a kereszténységet, aminek volt pozitívuma is. A pozitívuma az volt, hogy sokan megismerték a keresztény hitet. Ez valahogy a mi időnkre vonatkoztatva úgy lehetne mondani, hogy föltettük a kérdést, főként a hitoktatók, hogy egyáltalán ér valamit az, hogy az iskolába kötelezővé teszik az erkölcstant vagy a hittant, hogy válassza. Nem volt jobb az, amikor annak idején önkéntesebben mentek a fiatalok, hát akárcsak úgy ugye a kommunizmus végnapjaiban már olyan ifjúsági hittanok voltak, hogy ma irigyeljük, hogy minden plébánián, ahol volt egy talprás, egy pap, 30-40 fiatal volt a 80-as években, már akkor megtűrték. Nem volt jobb az, hogy azok úgy őszintén mentek. Igen ám, de az még mindig csak százalékos ismerettséget biztosított, hiszen az iskolákba, főként a városokba kiirtották a hittant. Már a vidéki falmakba is egyre kevésbé volt jellemző. Na most utána, most, amikor lehetővé vált, illetve bevezették, el is lanyhult sok minden. Föltesszük a kérdést, hogy ez jó, de így legalább azért többeket elér az üzenet. Aztán, hogy kiket mozdít meg, az már a isteni kegyelemnek a titka. Tehát mi örökké ebbe vagyunk benne, hogy szeretnénk egy minőséget, de úgy, hogy azt terjesszük ki nagy néptömegekre. Hát ez volt a konstantini időkben is. Na most, amikor aztán ugye államvallás lett, ott aztán a hívek leüllepedtek. Hát azt mondták, hogy a papoknak a dolga, a hierarchia, mi megtesszük azt, amit megkövetelnek tőlünk, bizonyos parancsokat betartunk, és kész. Elfelejtődött ez a gondolat, hogy a hívek is valamiképpen evangelizálnak, mert hát úgy sodródott a népi vallásossággal a hit továbbadása. meg hát az intézmények által, mert az iskolák, aztán mit tudom én, voltak a cserkészet, meg több olyan dolog, ahol találkoztak a hittel. És hát ugye a második vatikáni zsinat volt az, amelyik ezt felújította, ezt a gondolatot, hogy igenis a világi éveknek feladata van, méghozzá a keresztségre visszanyúlóan kapnak egy hivatást. Előhozta ezt a protestantizmus is annak idején, de az az általános papsággal azonosította, hogy nem kell hierarchia, nem kell püspök, nem kell pap, nem kell római plápa, mindenki pap. De ebből az lett aztán, hogy megfoghatatlan volt, szétment a kereszténység különböző irányba, mert sajátosan mindenki magyarázhatta a maga meggyőződése szerint a Bibliát. És ezért, bár följött ez a gondolat, hogy mindenkinek feladata van, de inkább elhallgatták, nehogy az legyen, hogy akkor a Mari nénitől kezdve mindenki jöjjön, hogy ő majd megmondja, hogy az Isten tiszteletet, meg a többi vallással kapcsolatos, egyházzal kapcsolatos dolgokat, hogy kell végezni. De eljött az akkor, a 20. század, meg sőt, már fölvilágosodástól, amikor egyre nagyobb tömegek szekularizálódtak, elvallástalanodtak, nem ért el a papság sok felé, különösen az ipari munkássághoz, mert úgy, ahogy még a parasztság, meg a vidéki lakosságot még elérte, és ekkor azt mondták, hát ha egyszer nem érnek el oda a papok, akkor a világi hívek segítségét kell kérnünk, hiszen benne van magában a Szentírásban a gondolat, hogy nekik pásztori, papi, pásztori és prófétai tisztségük van, ez már a Szentírásból is kiolvasható. És hát ekkor jött az, hogy a világiak hivatása. Aztán külön ki is dolgozták, mert a Lumen Gentium részletesen hozta ez a népek, az egyházról szóló nagy dogmatikai konstitúció a második vatikáni zsinaton, illetve Szent II. János Pál pápa adott ki egy nagy enciklikát annak idején, a Christi Fidelis Laicit, a keresztény hívekről, a Krisztus hívő keresztényekről, amiben azért ezeket a feladatokat részletezi, és elmondja, hogy mit jelent, hogy milyen fokon tartoznak a papsághoz, milyen fokon prófétai tisztségben részesülnek, vagy pásztori tisztségben. És hát akkor még ebbe a hatókörbe kerül a szerzetesség is. Mert mi azt gondolnánk, hogy hát az egyházban háromféle embercsoport van, van a papság, vannak a világi hívek, és vannak a szerzetesek. Hogy ez külön. De nem. A szerzetesség az a keresztséget radikalizálja, hogy így mondjam. Tehát amit a keresztségbe kap az ember, azt a feladatot, azt teszi teljesebbé, mégpedig úgy, hogy az evangéliumi tanácsokat is meg akarják tartani. Tehát a szerzetesség az nem köztes állapot a papság meg a világhívek között, hanem egy ilyen erőteljes megélése a keresztségnek. Na most itt van a világi hívek részesedése Krisztus papi feladatából, az általános papság, így szoktuk ezt mondani. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy az egyháznak vannak ilyen jellemzői, hogy egy szent katolikus apostoli, már más alkalommal is említettem, hogy oda lehetne tenni azt, hogy sok helyt üldözött, vagy teszem azt, kultusz közösség, ez igaz, és hát az egyházat úgy is el lehetne mondani, hogy egy kultusznak a közösségébe tartoznak. Bár mi mindig azt mondjuk, hogy nem közönség és vallás a kereszténység. mert a vallás az nem más, hogy a religió, kapcsolat, ennyit jelent ez a szó, Istennel való kapcsolata az embernek. És ez a pogányságban is megvan. Tehát vannak pogány vallások. Csak hogy azok a mi keresztény vallásunktól abban különböznek, hogy az egy emberi erőfeszítés, hogy keresik az Istent, nagyon helyesen, de keresik az Istent. Mi pedig azt mondjuk, hogy már az Ószövetség is, de még inkább az Új Szövetség, az egy válasz az Isten kinyilatkoztatására. Tehát vallás a kereszténység is, de nem alulról jövő, hogyha ezt a képet lehetne mondani, hogy hát keressük az Istent, mindenféle szertartás formákat kitalálunk, hanem azt mondjuk, hogy az Isten szól az Ószövetségben is, és szól az Új Szövetségben teljességgel Fia által, Jézus Krisztus által. És az erre való válasz nyilván, hogy kialakít egy kultuszt. Ugye a kultusz az nem más, mint egy vallásos, rendezett kapcsolat az Istennel. Az embernek az Istennel való rendezett kapcsolata. Benne van a kultuszban, hogy abban vannak visszatérő dolgok. Ez a pogányoknál is így van. Hát ugye a múlt század elején nagy divat volt, hogy elmennek az akkori, még meglévő primitív népekhez, mert el tudtak menni Afrikába, Ázsiába, mindenfelé, és megnézték, hogy milyen vallásosságuk van. Mert előtte hát nem ilyen szándékkal mentek a primitív népekhez, hanem vagy gyarmatosították őket, vagy rabszolgának vitték. De a múlt században, főként már a 20-as, 30-as években, ez egy ilyen vallási néprajzót lehetne azt mondani, hogy elmentek a primitív közösségekhez. Hát volt egy ilyen román származású, de Franciaországba érte le az életét a Mircea Eliade, aki hát nagyon nagy kutatásokat végzett, elment a primitív népekhez, és magyarul is megjelent több kötete neki, Szent és Profán, meg a különböző földrészeken, hogy milyen vallási formulák vannak, és azt találta, hogy valami közös mindenütt van. Tehát a közös mindegyikben az, hogy hisznek a transzcendens erőben. Tehát nem mindig azt mondják, hogy Isten, hanem van valami természet fölötti erő, ami meghaladja az embert, és benne van valamiképpen a teremtés gondolata is. Na most, hogy ennek a természet fölötti erőnek, ennek az Istennek meg kell adni a hódolatot. Ugye ez benne van a primitív vallásban is, hódolat. Egyébként maga az iszlám is ugye meghódolást jelent az Isten előtt. Hogy hódoljunk az Isten előtt, mert mi porszemek vagyunk. Csak utána milyen módon? Hát úgy, hogy legyenek például szent helyek. És mindenütt a primitív vallásokban is vannak szent helyek, ahova elmennek az emberek, kvázi zarándokolnak. És akkor legyenek szent ünnepek, olyan alkalmak, amikor hát feláldoznak valamit az Isten tiszteletére. Aztán különböző rigmusok, visszatérő, mondjuk így imádságok. Aztán az is előkerült, hogy a vallásos létet azt nem csak erre a földre akarták tudatosítani, hogy na hát itt vallásosak vagyunk, mert elfogadjuk, hogy van egy magasabb erő, hanem azt mondjuk, hogy van túlvilág. És hát ugye a temetkezési ritusok mindenütt megvoltak az emberek. Tehát ezt a pogány vallásoknál is meg lehet tapasztalni, de náluk nagyon éles a szent és profán közötti különbség. Hát éppen a Mísze Eliádének van az, hogy van szent dolog, és van profán dolog. Még az Ószövetség is átvett ebből több dolgot, hiszen gondoljunk arra, hogy vannak tiszta és tisztátalan dolgok az Ószövetségbe, állatokba, ételekbe. És erre nagyon vigyáznak, hogy mit tudom én, egy ilyen disznóhúst, akkor mit ne tegyem, mennyit mehet, szent és tiszta, mit szabad megérinteni, mit szabad. Nem, ugye halottat, ha megérintünk, akkor tisztátalanná válunk, és így tovább. Az új szövetség ezén túltette magát, mert azt mondta, ugye, hogy minden az Istentől származik. Nincs az, hogy valamit szentnek teremtett, valamit meg profánnak teremtett, hanem minden az Istentől származik, ezért, hogy mi hogyan használjuk föl, az a lelkületünktől függ. És az ószövetségi idők is már feleletet jelentettek az Istennek, és kialakul a papság. Nagy története van az ószövetség papságának, leviták, ároni papság, és így tovább. És ezt a gondolatot beteljesíti Jézus Krisztus. Egy olyan kultusszal, ami egyszeri, megismételhetetlen és örökké tartó. Mert az ő áldozata, az a keresztáldozat, hódolat az Isten előtt, és elébe viszi az Istennek az emberiség hódolatát ebben az áldozatba, és ez nem szűnik meg. A Malakiás prófétának volt egy ilyen jövendőlése, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutatnak be az Istennek. És mi azt valljuk, hogy ez a szentmisében valósul meg, ez az áldozat bemutatás, ami jelenbe hozza a Krisztus áldozatát, és ennek tartania kell Krisztus második eljöveteléig. Tehát nem úgy van, hogy abba hagyjuk ezt, és ebbe a kultuszközösségbe, ami legjobban a liturgiában fejeződik ki, tartoznak a papok, a világhívek és a szerzetesek. Ebbe a kultuszközösségbe vagyunk, és ez nem szembeállítás, tehát a papság és a általános papság az nem szembeáll egymással, hanem két különböző, illetve egymást kiegészítő kultuszforma, amiben beletartoztak a szolgálati papok is, keresztségüknél fogva. Na most itt lehet a hívek általános papságát megközelíteni, amikor Szent Péter beszél arról, hogy mi királyi papság, szent nemzet, kiválasztott emberek vagyunk, mindannyian, akik megkeresztelkedtünk. És hogy áldozatot, lelki áldozatot kell bemutatnunk az Isten előtt. És ez a világi papságnak, ez az áldozat bemutatása nem más, mint az életének az áldozata. Tehát mindazok, akik az életüket úgy akarják élni, hogy az Istennek tetsző legyen, azok ebbe bekapcsolódnak ebbe a papságba. És ebbe benne van a lelki áldozat is. Mert azt lehet mondani, hogy sem a munka, sem a tanulás nem hobbi dolog az ember életébe, hanem nehézségekkel jár. És ezt is felajánlhatja, illetve a szentmisébe aktívan belekapcsolódhat. Ugye most már nem az van, hogy pap misézik, a hívek is mondanak valami imádságot, hanem aktívan kapcsolódjanak bele. És hát a papságnak egyéb feladata is valamiképpen meg kell, hogy mutatkozzék a világívek életébe is, mert ja, a papságot szokták arra is kérni, hogy imádkozzék másokért. Hát ezt megteheti a világi hívő is. Tehát ahogy Jézus imádkozott a benne hívőkért, az őt követőkért, az, mikor mi másokért imádkozunk, ez a papi feladatnak egy része. Kiengesztelődés szolgálata. Ugye a papság az mindig az Istennel engesztelte ki az embereket. A kiengesztelődés szolgálatában benne lehet úgy a világi papság is, hogy valakit Istenhez vezetünk, illetve most lefordítva nagyon praktikusan a katolikusok helyzetére, teszem azt, van egy ember, aki már évek óta, évtizedek óta elhanyagolta a jónását, áldozását, aztán nagy beteg, és megbeszéljük vele, hogy hát jó lenne rendezni a dolgait, tudom, valaki elviszi hozzá a papot, hogy vegye föl a betegkenetét, végezze le a gyónását, hát ez is egy papi feladat, vagy egymás közötti kiengesztelődés, amikor a békességet szolgáljuk, mert ugye a kiengesztelődés szolgálata főként egy ilyen békétlen világban, amiben mi élünk. És aztán az áldás, hogy a papság az áld. Áldani szokott mise végén, ekkor-akkor szentséggel, de az áldás feladat azt mondja Szent Péter is, hogy ne átkozzátok, hanem inkább áldjátok az embertársaitokat. Ez is egy papi feladat, de főként a lelki áldozatra gondolunk, hogy amikor valaki a nehézségeit az Istennek ajánlja, legyen az betegség, megpróbáltatás, amit ő egyébként nagyon nehezen tud elviselni, de így fogja föl, hogy fölajánlja egy ilyen szándékra. Ez a világi papságnak a gyakorlati megnyilvánulása. Aztán ott van a prófétaság. A prófétaság pedig nem más, mint továbbadni azt az üzenetet, amit Jézus Krisztustól hallottunk. Hiszen prófémi, valaki nevében, helyében beszélni, ennyit jelent. Az ige hirdetés feladata, az korábban hát csak így a papságra volt lekorlátozva, viszont egy olyan világot élünk, amikor a tömegkommunikációba, hitoktatásba, egyáltalán a közéletbe a híveknek nagyon fontos szerepe van. Hogy milyen a tömegkommunikáció. Én ismerek olyan embereket, hogy a mobiltelefonján mindig ilyen jobbfajta üzeneteket küldöz. Tehát nem gyilkos kommenteket, meg mit tudom én, hozzászólásokat valahova, hanem mindig föltesz egy üzenetet. És akkor küldi a barátainak. Hát, ha valakit elér az az üzenet. Tehát Facebookon, meg a mai technikai eszközökkel. És hát a prófétai tisztség ezáltal megvalósul, mert tovább adja, vagy ahogy ő megnyilatkozik. Aztán hát a hitoktatás kérdését mi papok kis létszám mellett meg se tudnánk oldani. És mennyi hitoktatónk van. De hát már kezdhetjük onnét, hogy maguk a szülők is, amikor a gyereket megtanítják imádkozni, beszélnek neki Istenről, Jézus Krisztusról, ha föltesz egy kérdést, válaszolunk, ez is egy prófétai tisztség, hogy ebbe bele kell nekünk állni, és itten tanúságot kell tenni. Tehát nem mindegy az, hogy hogyan nyilatkozunk, hogyan válaszolunk. Most éppen ezért kell a világi híveknek is a képzése. Tehát nem elég csak az, hogy valaki megvan keresztelve, esetleg volt még birmálkozó, hanem kellenek felnőtt hittanok, ő maga is vegyen kezébe egy szentírást, egy nagy katekizmust, vagy olyan könyvet, hogyha őt megkérdezik, akkor tudjon válaszolni. Mert azért föltesznek kérdéseket, miután kitudódik rólunk, hogy ki miféle emberek vagyunk, hogy mi ezt hogy gondoljuk. És akkor nem mondhatjuk azt, hogy hát én ugyan nem tudom, de kérdezze meg a papot, majd azt talán megmondja. Ilyen szempontból a szektások példát mutatnak, de ilyen szempontból jó kell érteni, hogy azok olvassák a Bibliát, és akkor szinte agresszív módon is mennek az emberekhez, és akkor hirdetik azt, amit ők a Bibliából olvasnak. Mi nekünk legalább arra kell törekedni, hogy tudjunk válaszolni. Ha megkérdeznek bennünket, vagy a erkölcsi morális kérdésekben úgy válaszoljunk, hogy Jézus Krisztus is válaszolna. Aztán ott van a királyi tisztség, a papi, profétai, királyi tisztség, vagy pásztori. Tudnék, a régi világban ezek a pásztor királyok, ezek úgy összemosódtak. Egy pásztor az egy nyájnak, egy nagy családnak lehetett a vezetője. És hát így kapcsolódik össze, hogy a lelki pásztor is, ugye egy közösségnek a vezetője és összetartója. Ahogy a természetben a pásztorok ugye gondoskodnak a nyájról, ugyanúgy a pásztori tisztségben benne van az, hogy a ránk bízottak, akikkel kapcsolatban vagyunk, családtagok, barátok, hogy figyeljünk oda rájuk, vagy aki kifejezetten emberekkel foglalkozik. Annak a pásztori tisztség nagyon mindennapivá válik, hogy hogyan foglalkozunk az emberekkel. Ott, ahol a hivatáshoz hozzá tartozik az emberekkel való foglalatoskodás. Aztán az egyház községekben való segítkezés nem csak a képviselőtestület, hanem másoknak is. És tágabb értelemben ide tartozik a politika is. A pásztori királyi tisztségbe. Tudnék, ott is nem másról van szó, mint egy közösségnek az életét akarjuk elősegíteni. Persze a politika korumpálódott sokszor a mi időnkre már. De eredetileg azt jelentette, hogy valaki vállalja a közéletiséget, és a közér dolgozik. Maga pápa 11. Pius mondta, hogy a politika lehet a felebaráti szeretetnek legszélesebb mezeje. Mert amit nem tud megtenni egy egyéni ember, egy jó politikus, egy közösségé meg tudja tenni. Mert ott parlamentben vagy ott, ahol van, érvényesíti a közösség akaratát. És azért az örvendetes, legalábbis az volt akkor, amikor megalakult a Európai Unió, hogy azért az alapjaiban keresztény emberek által kezdődött. Még csak nem is protestánsabb, bár lehettek volna azok is, de tökéletesen mindegyik katolikus volt. Adonair, de Gasperi, Robert Schumann, egyiket boldoggá is akarják avatni. Nagyon szép írásaik vannak, és ugye ők mielőtt a elkezdték volna ezt a szén és acél közösséget, meg hogy béküljünk ki, vége van a háborúnak, franciák, németek, béküljünk ki, legyen egy közös unió. Elmentek a Mária Laki bencés apátságba lelki gyakorlatra. Hát ha most a brüsszeliek elmennének egy lelki gyakorlatra, lehet, hogy mássá válna a világ. Mert ők így kezdték. Ugye Robert Schumann itt volt a eukarisztikus kongresszuson 38-ba, nem a Gellért szállóba ment, hanem bement a központi szemináriumba. És ott volt a papnövendékekkel. És imádkozott ott velük együtt. Tehát milyen hívő emberek indították el annak idején, és ők tényleg jót akartak. És ez a pásztori feladatnak, tehát egy nagyon kiváló formája volt a király vagy pásztori feladatnak. És hát aztán még ugye bele lehet venni a tudósokat is, meg mindenkit, akik jobbá akarják tenni, lehetne így mondani, hogy keresztényibbé akarják tenni a világot, azok ebben fáradoznak is. Hát itt föltétlenül a világi hívekre kell támaszkodunk, mert egyrészt kevesen is vagyunk, nem is értünk hozzá, de ők a maguk helyén példamutató életet tudnak élni, hogyha meggyőződéses keresztények. És akkor még ehhez az apostolisághoz, hát a katekizmusunk hozzá kapcsolja a megszentelt életet, amiről előbb szót ejtettem, hogy ennek többféle fajtája van, mert nem csak a fogadalmat tevő szerzetesség, amelyik ugye először keleten alakult ki, és átjött nyugatra, és az evangéliumi tanácsok komolyan vételével akart Krisztusról tanúságot tenni, de hát benne vannak az apostoli élet társaságai, és sok minden olyan egyesület, amelyik elköteleződik. És valamikor ma már nincsenek úgy, de voltak régen remeték, ugye? Akik a megszentelt életet választották. És azt gondolná az ember, hogy azok a remeték abszolút el voltak vágva a világhoz, semmi közük nem volt az emberek sorsához, de amikor, ugye erről szó volt pár évvel ezelőtt, egy remete Szent Antal, remete Szent Pál, de még egy oszlopos Szent Simeon is, nagyon nagy hatással volt a környezetére. Kimentek hozzájuk, kérdezték őket, bölcs tanácsokat adtak, tehát még azok is. Aztán volt a szüzekrendje, tehát a remeték is, ezek is mind beletartoztak. Újabban, hát ugye az apostol életnek a társaságai, akik nem kimondottan szerzetes rendek, de elköteleződnek. Ez is ebbe a kategóriába tartozik, hogy az apostoliságot sokrétűen kell megélni. És hát a katekizmus mondja is, hogy a megszentelődés és küldetés hirdetni Jézus Krisztust, ugye őről a tanúságot tenni az eljövendő messiásról, az eljövendő királyról. Tehát itt van az apostoliságnak a mindig való időszerűsége. Na most tehát nekünk itt az a kérdésünk, hogy lehetne ezt a leüllepedett, lagymatag európai kereszténységet kissé fölrázni. Hogy lehetne? Ez egy óriási kérdés. Mert teljesen, hát úgy ellustultunk, elsökevényesedtünk, és közel sincs bennünk az a vitalitás, ami még akár csak 100 évvel ezelőtt egy hagyományos vallásosságú faluba megvolt. Megtartották az ünnepeket, próbálták a család életet úgy élni, hogy keresztény módon, sok mindenben. Ez eltűnőben van. Viszont az az örvendetes, hogy az egyháznak mindig vannak olyan részei, ahol eleven a hit. Éppen itt arról beszéltünk, hogy ide jöttek ezek a filipinok, akik itt dolgoznak Magyarországon. Ugye sokan azt mondják, hogy na hát a migránsoknak ilyen enyhébb változata, ezek hívő emberek, ezek elmennek a templomba, ott vannak minden vasárnap, ott a lők, ott vannak, ott tele van a templom. Fülepszögetekről. Tehát fordult a kocka. Innét mentek oda a misszionárisok, volt a Mészáros atya Kalocsáról, elment oda Fülöp-szigetekre, és ő utána nem is egy fiatal pap, itt is volt Miskén is, ugye, olyan atya, akit ő keresztelt, visszajöttek, vagy hatan a Mészáros atya nyomába a egykori misszionárisuknak a hazájába. Tehát érdekes módon, hogy most áttevődött a kereszténység ereje Afrikára, meg Távol-Keletre. Afrikában még úgy is, hogy vértanúságot vállalnak, de Afrikában is, vagy Ázsiában is vannak ilyenek, és sokkal buzgóbbak és sokkal elkötelezettebbek. Talán tudnak ránk hatni majd, hogyha itt vannak, hogy hát a keresztény életnek nem csupán egy ilyen passzív formáját kellene élnünk, hanem valamiképpen apostoli módon, evangelizáló módon kellene élnünk, hogyha a krisztusi királyi, papi és pásztori tisztséget akarjuk gyakorolni. Tehát amikor ezt fogjuk imádkozni, a hiszek egy vagy, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, akkor arra kell gondolni, hogy ez egyszerre ajándék, hogy mi az apostoli egyházba tartozunk, és feladat is. Az már mindenkinek az egyéni lehetősége, hogy ő ezt hogy valósítja meg. De ha már imádkozik azért, hogy ez az apostoli lelkület ki ne aludjon, már akkor is sokat tett azért, hogy megvalósulhasson ez a küldetés, amit aztán hát tovább kell adnunk. Így gondoljunk arra, hogy az egyház tagság az egy mozgás. Mert szokták mondani, hogy hát mi az Isten vándorló népe vagyunk, egy ilyen küldetésben vagyunk, hogy ez mindannyiunkra vonatkozik, és amikor Szent Pál azt mondja, hogy nincs maradandó hazánk itt a földön, ez tény is való, de akkor ezt abba a gondolatkörben kell értelmeznünk, hogy nekünk azt a másik hazát viszont keresni kell, éppen azáltal, hogy megvalósítjuk az egyház apostoliságát a mi élet lehetőségeink között. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakat hekézisét hallották.
Enciklikák.